Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Így szólít meg ma bennünket, a mi Urunknak, Istenünknek szava. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a negyedik esztendejében így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Vigy elő egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izraelről, Júdáról és a többi népről, attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád, Jósiás idejétől egészen a mai napig. Talán meghallja Júda háza, hogy mennyi veszedelmet készülök rájuk zúdítani. És ha megtérnek a rossz útról, én megbocsátom bűnüket és vétküket. Ekkor Jeremiás hívta Bárukot, Néria fiát, Báruk pedig leírta Jeremiás diktálása után az irattekercsre az Úrnak minden igéjét, amelyet kijelentett neki. Majd ezt parancsolta Jeremiás Báruknak, én akadályozva vagyok, nem mehetek az úrházába, azért te menj, és az úrházában a böjt napján olvasd fel a nép előtt a tekercset, amelyre diktálásom után leírtad az Úr igéjét. Olvasd fel azok előtt a júdaiak előtt is, akik a városaikból érkeztek. Talán az Úr elé száll könyörgésük, és megtérnek a rossz útról, mert nagy és lángoló haraggal beszélt az Úr ez ellen a nép ellen. Báruk Néria fia pontosan úgy járt el, ahogy a Jeremiás próféta parancsolta, és felolvasta az iratból az Úr igéjét az Úr házában. Ekkor elküldték a vezető emberek Bárukhoz Jehúdit, Netanyá fiát, Selemjá unokáját, Kúsi dédunokáját ezzel az üzenettel. Vedd a kezedbe a tekercset, amelyet felolvastál a nép előtt, és jöjj ide. Báruk Néria fia kezébe vette a tekercset, és elment hozzájuk. Ők ezt mondták neki, ülj le és olvasd fel előttünk, és Báruk felolvasta előttük. Amikor az egészet végighallgatták, megrettenve néztek egymásra, és ezt mondták Báruknak, nekünk jelentenünk kell mindezt a királynak. Majd ezt kérdezték Báruktól, mondd el nekünk, hogyan írtad le mindezeket, diktálás után? Báruk így felelt nekik, diktálva mondja nekem mindezeket, én pedig leírom a tekercsre tintával. A vezetők ezt mondták Báruknak, menj el és rejtőzz el, te is, meg Jeremiás is, ne tudja meg senki, hogy hol vagytok. Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték Elisámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. A király elküldte Jehúdit, hogy hozza el a tekercset, Jehúdi el is hozta Elisámá kancellár szobájából, és felolvasta a király előtt, és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt. Előtte a kályhában égett a tűz. Amikor Jehúdi 3 vagy 4 hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a kályha tűzébe dobta. Még csak az egész tekercs a kályha tűzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz azután, hogy a király elégette a tekercset azokkal az igékkel, amelyeket Báruk Jeremiás diktálása után írt le. Vigy elő egy másik tekercset, és írd rá az előbbi igéket mind, amelyek az előző tekercsen voltak, de elégette Jójákim, Júda királya. Jeremiás tehát elővette egy másik tekercset, odaadta Báruk írnoknak, Néria fiának, az pedig felírta rá Jeremiás diktálása után azokat a beszédeket, amelyeket Jójákim Júda királya által elégetett iratban voltak. Sőt, még sok más hozzájuk hasonló beszédet is csatolt hozzájuk. Isten tegye áldottá bennünk az ő igéjét. Hadd legyünk az ő igéjének befogadói, megértői és megtartói. Gyertek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálaadással, nagy örömmel vagyunk együtt most a gyülekezet közösségében, a te szent színed előtt. Dicsérünk és magasztalunk téged, mert mennyei édesatyánk vagy a Krisztus áldozatáért, mert megismerhetünk téged a te igédből, a te szent lelked által. Dicsérünk téged azért, mert megtartod életünket napról napra, azért, mert kegyelmedet tapasztalhatjuk. Köszönjük, Urunk, hogy minden nap, minden reggel megújul a te hűséged. Köszönjük, Urunk, hogy most is együtt ünnepelhetjük a nyugalom napját, és köszönjük, Urunk, hogy a te igéd újra elhangozhat mi közöttünk. Megvalljuk, Urunk, alkalmatlanságunkat, méltatlanságunkat a te igédre. Megvalljuk azt, hogy a mi bűneink újra és újra csak elválasztanak tőled. Képtelenek vagyunk megtenni azt, amit a te igédben kérsz tőlünk. És minden nap megszegjük a te törvényedet. Mégis esedezünk hozzád, hogy légy kegyelmes a mi életünkkel. Könyörülj rajtunk, Urunk, újíts meg újra és újra. Közöld velünk a Te kegyelmedet, és add nekünk szabadításod örömét, adj nekünk engedelmes szívet, odaszánt életet. Azért könyörgünk, Urunk, hogy most is egy lépést tehessünk Te feléd, megértve és befogadva a Te igédet. Küldd a Te szent lelkedet, hadd legyünk az igének értői és befogadói, eleveníts meg bennünket a Te szent szavaddal. Hallgass meg, kérünk minket, Urunk, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Ámen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, Jeremiás könyve 45. fejezetéből, a 45. fejezet mind az 5 verséből a következőképpen. Ezt az igét mondta Jeremiás próféta Báruknak, Néria fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Az Úr Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk, te így beszélsz, jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Ezt feleld neki, így szól az Úr, nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom, és amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek. Mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr, de te életedet ajándékul kapod, bárhová mégy. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy ha akár itt a gyülekezetnek a fiataljai között, vagy egy hittan csoportban bibliaismereti versenyt rendeznénk, és az lenne a feladat, hogy minél több bibliai személyt soroljanak fel a fiatalok, a gyerekek, biztos rögtön el tudnának mondani, vagy 20, vagy 30 kiemelkedő bibliai alakot. Lehet, hogy valaki még többet is, aki lelkészgyerek, vagy több ideje jár hittanra, jó sok embert fel tudna sorolni, pedig ezek a nevek még nem is olyan könnyen megjegyezhetők. És biztos vagyok abban is, hogy az a név, az a személy, akiről a mai igehirdetésben szólni fogok, és akiről a felolvasott ige is szólt, Báruk, nem lenne közötte. Egy olyan alakja a Bibliának, aki mondhatnánk azt, hogy mellékszereplő, háttérmunkás, keveset tudunk és olvasunk róla, és mégis rendkívül fontos az ő alakja. Bárukról, Jeremiás hűséges írnokáról van szó, aki a próféta segítője volt, kísérője volt, hű segítő társa is, olyan bátor szolga, aki nem félt felolvasni az egész nép előtt az Úr házában, majd később a miniszterek előtt az Úr igéjét, ítéletes szavát és beszédét. Ennek az alaknak a neve egyébként csodálatos jelentéssel bír, azt jelenti, hogy áldott. Más nézetben legyen áldott az Isten azért, az ő munkájáért, az ő szolgálatáért. Egy előkelő származású és nagyon művelt emberről van szó, aki, mint már említettem, a próféta, írnoka, hűséges szolgája volt. Hogy is kerültünk most ide, ebbe a helyzetbe? Egy-két gondolatot szeretnék elmondani arról, milyen történelmi helyzetben szólal meg ez a párbeszéd Jeremiás és Báruk között, bár ő hallgat, de Isten vigasztaló szavait közvetíti Báruk felé. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor Izrael népe egy sors tragédiát él át, nagy ítélet alatt vannak, babiloni fogságba terül a nép, és Jeremiás könyvének az előző fejezeteiben pedig arról olvasunk, hogy Egyiptomba menekül egy bizonyos része a zsidó népnek, és magukkal viszik Jeremiást, sőt, magát, Bárukot is. Jeremiás a 44. fejezetben ítéletet hirdet az Egyiptomba menekülteknek, hogy nem jó az, amit tesznek, és ha elfordulnak Istentől és bálványoknak tömjéneznek, akkor biztos, hogy elpusztulnak, de a nép nagyon-nagyon kemény szívű, és nem hallgat Jeremiásra. Ebben a helyzetben hangzik el ennek a 45. fejezetnek ez a bíztató hangja, és szól Bárukhoz, aki nagyon mély lelki állapotban van. Két részre oszlik ez a szakasz, és erről a két dologról szeretnék ma beszélni nektek. Arról az állapotról, arról a lelki állapotról és helyzetről, amiben Báruk volt, ahogyan Isten látta őt, és arról a megoldásról és vigasztalásról, amit Isten Jeremiás prófétán keresztül ad Báruknak. Báruk lelki állapotára Isten a viselkedéséből, illetve a beszédéből következtet. Így kezdődik a róla szóló leírás, ezt mondja az Úr, te így beszélsz, Báruk. Miről árulkodik az ő beszéde? Arról, hogy kém és fájdalom az ő osztályrésze. Úgy érzi, hogy csupa rossz dolog éri őt. Megnevezi azt is, hogy úgy érzi, elfáradt abban a szolgálatban, amiben van, és végül békétlenség veszi őt körül. Látja és ismeri őt a mindenható Isten, aki minden lelkeknek vizsgálója, és minden titkoknak ismerője. És tudja, hogy mi van az ő szívében, és az ő beszéde mögött mi lakozik. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy miért lett ez a Báruk egy ilyen helyzetben, hogyan került ebbe a lelki állapotba? Hiszen jól tudjuk azt, hogy egy embernek nem úgy történik az életében, hogy egyik napról a másikra csak úgy hirtelen ennyire mélyre zuhan, hanem mindez valószínűleg egy folyamatnak a része. Mi volt az a folyamat, ami idáig vezette Bárukot? Találgatni tudunk, gondoljuk csak el, mennyire kemény lehetett az, hogy ő hirdeti az Isten szavát a népnek, és a nép rendre ellenáll, és nem fogadja azt el. Mennyire nehéz lehetett az, hogy a nép, az ő népe nem hallgat a prófétai szóra. Nem kell az Isten szava. Sőt, annak a szöges ellentétét cselekszik rendre. Teljesen érthető, hogyha fájdalom és kín van az ő szívében, az ő lelkében. Aztán gondoljuk csak el, hogy ő nem tehette meg prófétaként azt, hogy azt mondja, egyszer hirdettem nektek, nem hallgattatok rá, akkor hagyjuk. Hanem újra is, újra kellett hirdetni az Isten szavát. És ebbe bele lehet fáradni. Újra és újra. Elmondani, hogy ezt mondja az Úr, térjetek meg. És a nép nem tér meg, és a próféta újra csak hirdeti, és Báruk újra leírja. Ebbe bizony bele lehet fáradni. És ebből a két dologból következhetett a békétlenség, a békétlen lelki állapot maga. Egy picit próbáljuk beleérezni magunkat ennek az alaknak, ennek az embernek a helyzetébe. Abba a nehézségben, amiben van, tanulhatunk belőle, és lehet, hogy ráismerünk a mi saját életünk bizonyos helyzeteire is. Talán a legnehezebb az volt az ő prófétai küldetésében és helyzetében, hogy nem menekülhetett el egyrészt a prófétai sors elől, hiszen csontjaiba rekesztett tűz volt, amit át kellett adnia Jeremiás igehirdetésén keresztül, és saját szemével kellett látnia, hogy a hirdetett ítélet beteljesedik. Az, amit ő hirdetett, és amitől mindenki félt, az megtörténik, és Isten elhozza a tettek következményeként való méltó büntetést a népre. Egy kicsit gondoljunk bele most a saját élethelyzetünkbe, és nyugodtan fogalmazza mindenki magában egyes szem első szemébe a saját élethelyzetembe. Nem lehet-e, hogy valami eszembe jut erről, a lelki állapotról, erről a helyzetről. Akár saját magamra nézve, lehet, hogy nincs változás, próbálsz megváltozni, próbálsz jobb útra térni, és engedelmeskedni az Istennek, és követni az ő szavát, és nem sikerül, és belefáradsz ebbe, hogy újra és újra meg kell próbálni. És nem sikerül. Aztán lehet, hogy a családodban van olyan helyzet, van olyan családtagod, vagy vannak olyan családtagjaid, akik nem ismerik még az Istent, és te hirdeted az ő szavát, és próbálsz bizonyságot tenni, és úgy élni, és nincsen változás. Lehet, hogy a munkád olyan, hogy könnyen belefáradhatsz abba, amit végzel. A pedagógusoknak az oldalát jobban látom és érzékelem. Bizony nagyon kemény és nagyon nehéz az, amikor az ember próbál jobbító szándékkal nevelni. És a gyermek nem érti meg, hogy ez a saját érdeke, hogy kövesse azt az intő szót és változzon. És az ember újra és újra csak elmondja és próbálja oda élni elé, és nem megy. És lehet, hogy a te hivatásodban hasonló dolgokat élhetsz át. De gondoljunk csak a mi nemzetünkre is. A mi nemzetünkre, ami annyiszor kapott lehetőséget a felemelkedésre és intést, és annyiszor menekült meg a teljes összeomlás és elpusztulás veszélyétől, és mégsem érti meg valahogy, és mégsem fogadja el, hogy egyedüli reménysége és lehetősége a megmaradásra az Istenhez való térés és hozzávaló odafordulás. Nos, ha belegondolunk ebbe, akkor lehet, hogy egy picit elcsüggedünk. És őszinték vagyunk, bevalljuk, lehet, hogy vannak hasonló pontjai az életünknek, mint ami Báruknak volt. És most ezen a ponton adhatnék neked, kedves testvérem, egy nagyon egyszerű és olcsó megoldást. Mondhatnám azt, amit talán ma is sokszor hallunk, semmi baj, minden jóra fordul majd. Válaszolhatnék közhelyekkel az ilyen nehéz lelki állapotra, megpróbáltatásra, hogy mindennek van értelme, és majd csak jobbra fordulnak a dolgok, de nem fogom ezt tenni. És az ige is egy kicsit árnyaltabb folytatásod elénk. Ugyanis Isten megszólal. Miután felfedi Báruknak a lelki állapotát, megszólal Jeremiáson keresztül, és megoldást ad, és választ ad erre a helyzetre. Válaszol, így szól az Úr, egy mondatban, egy szóban, ha össze tudnám foglalni, ennyit mond Báruknak. Báruk, ébredj! Ébredj, és nézz körül, hogy mi vesz téged körül. Ne felejtsd el, hogy hol vagy. Ne csak saját magadra nézz. Ne csak a saját lelki állapotodat vizsgálgass, hanem nézz körül. Így van az igében, Báruk, egy nagy pusztulás közepén vagy. Azt mondja az Úr, amit én plántáltam, azt most kitépem, kiírtom, és amit építettem, azt lerombolom. Most teljesedik be az ítélet. Azon a népen, amiben Isten nagyon sok energiát fektetett. A választott népen, Báruk, ébredj. Egy nagy pusztulás közepén vagy. És egy költői kérdés, egy nagyon éles kérdés hangzik itt el, és neked nagy kívánságaid vannak. Ne legyenek. Ne felejtsd el, hogy hol vagy. Bizony, Báruk nem engedheti meg magának, hogy a beteljesülő ítélet alatt ő külső szemlélő maradjon. Milyen jó lenne így élni. Meghirdeti azt, hogy mit hoz az Isten, milyen ítéletet, majd távolról nézi, hogy hogy teljesedik be az a népen. Mert testvéreim, a prófétai sors mindig összefonódik a nép sorsával. És a próféta együtt szenved a néppel. És valahol a keresztény ember is hasonlóan nem vonhatja ki magát e világból, abból a közösségből, abból a nemzetből, amiben él, hanem az ő terhei és kínjai a sajátja is lesznek. Mindezek mellett, hogy ezt Isten felfedi, ad kiutat is ebből a helyzetből. És megadja Báruknak azt a töbletet, ami a keresztény ember töblete is lehet, hogy minden mellett, minden helyzet és körülmény mellett Isten az övéinek életet ad. Azt mondja Báruknak, bármi is történjen, te életben fogsz maradni. A te életedet ajándékba kapod. Mert az ítélet eredményeképpen a népnek azt mondja, hogy ti meg fogtok halni. És Báruknak pedig azt mondja, te életben fogsz maradni. Ez az örömhír. Báruk, nem a körülményeit fognak feltétlenül megváltozni, nem a terhei lesznek kisebbek, hanem erőt kapsz és reménységet kapsz. Mert Isten életet ad neked. Megtapasztalhatod az ítéletben is, hogy Isten kegyelmes, és Isten veled van. Nekünk, ma élő keresztény embereknek, lehet, hogy hasonlóan kell benne élnünk abban a társadalomban, abban a közegben, ami körülvesz bennünket a világban. És valljuk be, a mai kor felett is bizony ott van az Isten ítélete. Egy olyan korban, ahol egyre inkább az ember azt mondja, hogy nincs szüksége Istenre, vagy éppen mindenféle idegen isteneket keres, vagy egy szabadosságnak az útjára lép, nem hasonló helyzetben vagyunk-e. És afelett a kor felett, ami felett Istennek ítélete van, mégis megszólal a kegyelem. Számodra, hogyha Krisztus gyermeke vagy, akkor ma ez az örömhír személyesen szól, és Isten biztosít téged arról, hogy veled van. És a Jézus Krisztus érdeméért életed, örök életed van. Átvisz az ő csodálatos országába, a mennybe. Üdvösséget ad neked. És ebben a földi életben pedig hirdetheted az ő kegyelmét. Azért élünk mégis, azért vagyunk még ezen a földön, kedves testvéreim, azért tart még a kegyelmi idő, mert nekünk hirdetni kell az Isten evangéliumát. mert még feladatunk van, és neked feladatod van, és most ezt egyen-egyenként mindenkinek tudom mondani. Hirdetni és élni a környezetedben, hogy Isten szeretett, és Isten szereti ezt a világot és a benne élő embert. Lehetsz elégedett, és lehetsz hálás. Mert bár lehet, hogy ugyanazok a gondok és bajok érnek, mint bárki más a világban, neked van erőd tovább lépni. Te ismered azt a receptet, amit az Isten ad az ő igéjében. És élhetsz értelmes és teljes életet. És hiszem, hogy a tiéd lehet a Báruknak szánt vigasztalás és reménység is. Az a reménység, amiről a Biblia lapjain olvashatunk. A reménység pedig jól tudjuk, hogy nem optimizmus. Nem arról szól a keresztény reménységünk, hogy minden tökéletes lesz, és minden jól fog alakulni, és minden egyre jobb lesz, hanem hogy bármi is érjen az életben, annak értelme van. És attól függetlenül, hogy mi a dolgok kimenetele, minden az Isten kezébe van, és az Isten szeretőknek minden a javukat szolgálja. Báruk a történetbeli írnok bizonyára vigasztalást nyert ezekből a szavakból. A mi lehetőségünk, hogy most, ma ugyanígy nyerjünk erőt és vigasztalást az Isten bíztatásából. És vigyük magunkkal ezt a reménységet olyan élethelyzetekbe, mikor elfáradunk, vagy békétlenség gyötör bennünket. Tudva azt, hogy Isten nem feledkezik el az övéiről, megtartja és megőrzi őket az ő kegyelmében és szeretetében. Kívánom, hogy ezt tapasztaljuk meg mindannyian. Ámen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy látod az életünket. Látod a lelki állapotunkat, azt is, ahogyan most itt vagyunk, hogy mi kísért bennünket az elmúlt héten, és hogy mi fog érni minket az elkövetkezendő időkben. Te mindent látsz, Urunk, és ezek fényében bíztatsz és bátorítasz. Köszönjük, hogy előtted nem kell magyarázkodni, és neked nem kell elmagyarázni azt, hogy mi is van a mi szívünkben, hanem előtted elég csendben állni és elcsendesedni. Add, hogy minden nap meghalljuk a te szavadat, bíztatásodat. Add, Urunk, hogy a te igédből nyerünk vigasztalást és reménységet. És adj józanságot, Urunk, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. Adj, Urunk, közbenjárást, esedezést ezért a világért, ezért a közösségért, ami körbevesz bennünket, és ami sokszor nem jó úton jár. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a mi családjainkat. Add, Urunk, hogy egészséges és épp és áldott családok lehessenek azok, ahol egység van és szeretet, és ahol gyermekek növekedhetnek ebben a szeretetben, és élhetnek emberek együtt, egymást segítve. Könyörgünk, Urunk, a gyülekezetünk közösségéért is, hogy lehessen olyan világító lámpás az ő környezetében, amelyből megismerik, Urunk, az emberek a te utaidat. Urunk, imádkozunk hozzád egész református anyaszent egyházunkért, minden gyülekezetért, és imádkozunk minden most zajló Isten tiszteletért is, hogy áld meg ezeket. Urunk, könyörülünk magyar nemzetünkért, emelj fel bennünket. Kérünk azért, Urunk, hogy ennek az egész békétlen világnak adj békességet, és add, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz és üdvözítő Istent. Könyörgünk gyászolókért, terheket hordozó testvéreinkért is. Add, hogy mindannyian részesüljünk a te vigasztalásodban. Hallgass meg bennünket, kérünk, Urunk, a te szent fiadért, a Jézus Krisztusért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Mindezet után fogadjátok az áldást, növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség most és az örökké valóságban. Ámen.